Beszélgetések életről és értékekről.
Durai Miklós geológussal Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában Durai Miklóst, geológust, közírót, a haza embere díjkitüntetettjét. Kicsit zavarba vagyok, hogyha Durai Miklós életművéről lesz szó, mert olyan sok fókuszú ez a tevékenység, hogy biztos, hogy nem fér bele minden, még a megemlítés szintjén is nehezen. Tehát mondtuk, hogy geológus és közíró, de az élete nagy részét végül is azért a diktatúrák idején ellenállóként töltötte, börtönt is viselt két ízben is, egyetemen tanít, politológusként foglalkozik a nemzet, az állam, a haza problémájával. Hadd kérdezzem meg, hogy miért választotta végül is a geológiát szakmájának?
Amikor leérettségiztem, először archeológiára, régészetre jelentkeztem, de hát oda nem vettek fel, teljesen esélytelen voltam. Csak utólag jöttem rá, hogy valóban esélytelen vagyok, mert amikor bementem a felvételiztető bizottság elé, akkor véletlenül ráesett a tekintetem egy papírlapra, ahol fel voltak sorolva nevek, és az én nemem mellett volt egy piros pont. Ezt nem tudtam, hogy mit jelent. Kicsit idealistaként azt hittem, hogy valaki szólt az érdekemben, hogy vegyek fel. De pont a fordítottját jelentette. Aztán még tettem egy kísérletet néprajzra, hogy vegyenek fel, de kiderült, hogy ugyanaz a felvételiztető bizottság felvételiztetett. Elmentem dolgozni, rakodó munkás voltam. Ezután döntöttem, hogy a geológusi szakmát választom, mert az életfelfogásomnak ez nagyon megfelelt, mert természetjáró voltam, természetszerető ember. Voltak otthon különböző gyűjteményeim, ásványokat, kőzeteket, őskövületeket gyűjtöttem, és jelentkeztem geológiára, és rakodó munkásként felvettek geológusnak. És így geológus lettem, de hát elég hosszú ideig tartott az én tanulmányom, mert pont ez a 60-as években volt. Jött a fellazulás a kommunista rendszernek, legalábbis Csehszlovákiában mindenképpen akkor. És hát elkezdtünk szervezkedni, hivatalos hatalomtól független szervezeteket hoztunk létre. Jött 1968, meg kellett szakítani a tanulmányait. És nagy szerencsém volt, mert akkor én már rajta voltam a politikai főbűnösöknek a jegyzékén. És hát valóban szinte csodálatos határos, hogy hagyták befejezni az egyetemet. De tudományos pályát nem tudtam befutni, mert azt nem engedélyezték. Ahhoz politikai engedély kellett annak idején. De hát egyetemi doktorátust azt sikerült letennem. Tehát mikor az egyetemi doktor lettem, utána ott hagytam a kutatómunkát, és elmentem gyakorlati geológusnak egy híd és útépítő vállalathoz, és hát onnan kerültem aztán börtönbe.
Na most ebben a minőségében került börtönbe, de nem ezért, hanem akkor volt, ugye a kutyaszorítót is megírta, de nem a könyvért került akkor börtönbe.
Hát
hanem a tevékenységért, és ez a tevékenység, mint mondta, sikeres is volt.
Összeütközésem a hatalommal már a politikai konszolidáció időszakában, az nem amiatt volt, amit a 60-as években végeztem, hanem azért, mert született egy elképzelés szovjet mintára, hogy hogyan kellene felszámolni Szlovákiában a magyar tannyelvű iskola. Azért mondom, hogy szovjet mintára, mert 1976-ban volt Szovjetunióban egy tanácskozás arról, hogy a nem oroszul oktató iskolákban hogyan lehet, vagy pedig egyáltalán az orosz nyelvű oktatást hogyan lehetne úgymond tökéletesíteni. Ez volt a ideológiai elnevezése, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy hogyan lehet felszámolni a nem orosz iskolákat.
Igen, ez egy eufemisztikus és takaró megfogalmazás volt.
Na és 1976-ban volt, többen részt vettek ezen a tanácskozáson Szlovákiából és Oktatásügyi Minisztériumból, és amikor hazajöttek, elkezdték megfogalmazni szlováki viszonylatokban ennek a megvalósítását. Viszont a magyar oktatást nem nagyon tudták, vagy sokkal nehezebben, inkább a összevonásokkal kísérleteztek, de a nyelvi oktatás felszámolása nem találtak módszert. Na most ebben segített nekik ez a szovjet-unióbeli tanácskozás, és 1977-78 tájékán meg is fogalmazták a tervet, és 1978-ban akarták kezdeni bevezetni, és ez ellen szervezkedtünk mi, és 1978-tól gyakorlatilag 1984-ig tartott a küzdelmünk, és 1984-ben végleg visszavonták ezt az elképzelést. Nem tudták bevezetni, pontosan az ellenállás miatt, mert annak, és ez olyan széles körülé vált ez a tevékenység, és ez a tiltakozás is, hogy 1984-ben, amikor már törvényt akartak róla elfogadni, akkor körülbelül 10 000 magyar ember tiltakozott levélben. És a felvidéki magyaroknak egyetlen hivatalos szervezete a Csemadok, az is eljutott oda, hogy szembe helyezkedjen ez az elképzeléssel, és 1984 áprilisában sikeresek lettünk végül is.
Hát ez nagy öröm lehetett.
Akkor tartóztattak le másodszor.
És mire hivatkozva?
A rendszer ellenesség felforgatás vágyával. Nem engedélyezett tevékenység, az államrend felforgatás.
A rendszerváltással pedig gondolom bekapcsolódott a politikai életbe még aktívabb.
Igen, csak nem volt ez annyira egyszerű, hogy azt én elképzeltem, mert ugye megbukott a rendszer, csak hogy a kommunista rendszer főleg 1968 után, tehát a 68-as kezdeményezéseknek a megbukása után egy olyan időszak köszöntött ránk jó 20 év, amelyben gyakorlatilag egy olyan új generációt neveltek fel, amely teljesen manipulálhatóvá. És ezzel a generációval, ennek a generációnak egy részével, akik manipulálhatóvá váltak, kellett szembenéznünk, mert őket fel tudták használni a felvidéki magyarság ellen, pontosabban olyan tevékenységet tudták felhasználni, amely korlátozta, vagy majdnem lehetetlenné tette a felvidéki magyar érdekképviseletet. Tehát megindult egy olyan belső harc a felvidéki magyarok körében, amely mai napig tart, pedig azóta már eltelt 28 év.
Hát most van igazán, folyik igazán harc a meglévő magyar iskolák fennmaradásáért.
Tulajdonképpen a magyar közösség megmaradásáért küzdünk most már, mert hát annyira lerombolódott a felvidéki magyar közösség az elmúlt 28 évben. Erősebbek voltunk a kommunizmus bukásának az idején, mint most. Pedig az ember azt gondolná, hogy a úgynevezett demokrácia 28 éve alatt inkább megerősödni lehetett volna. Nem, elgyengültünk.
Van egy nagyon sokat mondó mondata, ami azt hiszem, hogy kicsit a magyarországi politikai életre is érvényes lehet. A politikát a közösség, a társadalom a közélet szolgálataként fogtam fel, nem pedig közönséges harcként a másik ellen a pénzért. Egy kicsit valahogy ilyennek látszik ez a harc.
A politikai életnek nagyon sok tagja, ez kimondottan érdekből, önérdekből, vagy valamilyen csoport érdekből, maffia érdekből vesz részt a politikában, a közéletben, és nem azért, hogy a közösséget szolgálja. Én ebbe fáradtam bele, hogy több mint 20 éven keresztül olyan szinte szélmalomharcot kellett folytatni, amelyről teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem közösségszolgálat, hanem azokkal szembe kell küzdenünk, akik valamilyen gazdasági csoportérdeket vagy ilyen érdeket szolgálnak.
Csak tényleg egy mondat erejéig, mert erről nem akarunk hosszasan beszélni, de nyugaton nem egy kicsit ugyanígy van azért ez a politikában?
Igen, csak ott sokkal erősebb a társadalmi élet, a úgynevezett civil szerveződések sokkal erősebbek, mint nálunk. Érthető, mert nem volt kommunizmus.
Igen.
Tehát a társadalom nincs annyira kiszolgáltatva a hasonló érdekeknek. Nem azt mondom, mindenütt megjelenik a politikában a gazdasági érdek, a önérdek, a csoportérdek, mindenütt megjelenik. Igen, csak nem tud mindenütt annyira olyan módon elhatalmasodni, mint a volt kommunista országokban.
Igen, valószínűleg ez az oka. És akkor most politológiát inkább tudományosan, politikával inkább tudományosan foglalkozik, és egyetemen is, ha jól tudom, a nemzetről tanít.
Most már nem tanítok, mert...
Komenszki Egyetemen,
nem,
tehát Pozsonyban.
Nem, csak nem? Magyarországon tanítottam. Szlovákiában én nem taníthatok. Hát a Szlovákiában most már Magyar Egyetem is, ott sem taníthatok.
A Magyar Egyetemen sem taníthat, a Seje Jánoson?
Nem.
Politikai okból?
Persze. Arra rátelepedett a lobby.
Mégis a hatása, reméljük, mint közíró és a sok könyve, publicisztikái, írásai széles körben elterjedtek és elterjednek, és Magyarországon is ismertek. Hadd olvassak fel esetleg egy mondatot, hogyha egyetért vele a Haza című írásából. A hazát definiálja. A haza egyszerre létezik a magasban, és itt lent a mélyben, a napi valóságban, a közösségben, a múltban, a nemzetben, a népben és a természeti környezetben, az egymás méltóságának tiszteletében, a különbségek tiszteletében, a szomszéd népekhez fűződő kapcsolatainkban és a világhoz való viszonyunkban. A hazaérzésnek része az otthonérzés és a jogviszonyok állapota, a megélhetés és a jövő tervezés lehetősége is. De mégis ki kell fejeznünk rendületlenül. A haza egyetlen, megrendíthetetlen mércéje. Ha kell, adom érte a személyes sikereimet, a szabadságomat, és ha kell, az életemet. Azt hiszem, hogy ez mindent megmond.
Hát, ugye mondják azt, hogy hazátlan bitang. Lehet, hogy ez túl erős kifejezés, de aki hazátlan, az szerencsétlen. Nem kell, hogy bitang legyen, de szerencsétlen.
Pedig most Magyarországon is nagyon sokan vannak, akik inkább egy európai közérzetet és egy európai tudatot szorgalmaznának, hogy alakuljon ki, de ez valahogy nincs még.
Az európai tudat az nem ugyanaz, mint a hazatudat. Nekem van európai tudatom, európaiság tudatom. Az európai tudat és a keresztény értékrend, azt tudom, hogy fedi egymást. Mert ugye európai már nem attól válik az ember, hogy ismeri a kontinensnek a geográfiáját, vagy esetleg a
kultúrtörténetét,
hőmérsékleti tájegységeket, vagy, de a kultúrtörténete már hozzátartozik az európaiság tudathoz, vagy az európaisághoz, ugyanis Európának a kultúrtörténete az a kereszténység történetének a része. Hát tulajdonképpen persze a régészeti ásatások sok ezer éves emlékeket tárnak fel, de az csak annyiban európai, hogy európai kontinensen van. Az európaiság, az európai tudat, az egyértelműen a kereszténységgel függ össze. Ráadásul nem a több mint 2000 éves kereszténységgel, hanem körülbelül 1300-1200 éves szakaszával a kereszténységnek. Tulajdonképpen a német római birodalom, vagy a szent római birodalom kialakulása óta beszélhetünk európai tudatról, európaiságról, és ennek megvan egy pontos dátuma is. Géza fejedelem idején, 973-ban, Quedlinburgban volt egy olyan találkozó, ami addig még nem volt Európában, és aztán hosszú ideig szintén nem. Első Ottó császár hívott össze egy nagy értekezletet a Hoftág alkalmából húsvét ünnepén, és tulajdonképpen ott született meg a keresztény Európának a gondolata. Nem a kereszténység, hanem a keresztény Európa. Az volt tulajdonképpen első európai csúcsértekezlet, hogyha mai kifejezéssel akarnánk elnevezni. És 973 óta jött létre tulajdonképpen a keresztény Európa. Utána alakultak ki a keresztény királyságok. Addig csak fejedelemségek voltak. Magyarok is fejedelemséget, csehek is, lengyelek is fejedelemségben érték az életüket, és utána jöttek a keresztény királyok, akik együttműködtek, akik között kapcsolat épült ki. Ez nem azt jelenti, hogy itt-ott nem harcoltak egymás ellen, de a keresztény értékrend volt a döntő a szemléletükben. Tehát ennek az Európának én része vagyok, ezt az Európát magaménak hallom. Éppen ez kerül most többé-kevésbé veszélybe, ez a keresztény Európa.
És ehhez érdekünk lenne hűnek maradni.
Hát igen, nem csak azért, mert keresztény.
És ez összefér az egyes országok nemzettudata megmaradásával.
Így van, ez a nemzettel kapcsolatos, az értékrenddel kapcsolatos, az emberek egymáshoz való viszonyával kapcsolatos, és kapcsolatos nem csak a hagyománnyal, hanem erre lehet építeni jövőt is. Ezt az európai tudatot én a magamainak tekintem, nem helyettesíti a hazatudatot. A kettő együtt van, kettő együtt fontos. A kettő egymást kiegészít, mert hogyha elveszne a keresztény Európa, akkor elvesz a nemzet is, elvesz a haza is. Kettő egymás nélkül szerintem ma már lehet. Amerika azért más, mint Európa, mert Amerikában azok az európaiak települtek ki, akik valószínűleg nem érezték maguk számára fontosnak Európát.
De ott most már van egy amerikai identitás, nem?
Van, de az azért nem idegen az európaiságtól. A keresztény Európából nőtt ki. Csak mondjuk a több hangsúlyt helyeztek a racionalitásra, mint a szeretetre.
Ez a interjú tulajdonképpen a beszélgetések az életről és a Bibliáról rovatban kerül adásban. Itt az ideje, hogy a Biblia felé forduljunk, amivel Durai Miklós igen behatóan foglalkozott, és különösen a Biblia és a teremtett természet kapcsolatáról. Egyáltalán mióta fordult az érdeklődése a Biblia felé?
Bibliát elsősorban olvasmánnak tartottam, mert el kellett olvasni. Ahhoz, hogy az ember ismerje, ahhoz el kell olvasni. És ez műveltségbeli kérdés. Hogy a Biblia, amelynek a Ószövetség és Új Szövetség része úgy fontos, hogy egyik a másik nélkül teljesen másról szól, de együttesen egy szintézist alkot. Mert a Ószövetség az racionális, most a legcsúnyabb részét mondom. Az ellenséget le kell győzni, de mindig én állok az igazság talaján, és az ellenség az, aki ellenem elköveti a bűnt, tehát ez állandóan megjelenik, ez a szembenállás, de a ellenséget le kell győzni, a férfiakat meg kell ölni, a nőket, a gyerekeket nem szabad bántani, és az állatokat sem. Ez egy sajátosan, de nagyon racionális megközelítése a kérdésnek, mert a férfi ember az az én ellenségem, a többi meg engem szolgálhat. Már nem szolga értelemben, hanem hozzájárulhat az én épülésemhez. Az állatok élelmiszerként, a nők meg a gyerekek jövőépítésként. Most a racionalitásnak ez a durva megjelenése is ott van, de a finomabb megjelenése is. Ne vágd ki a gyümölcsöt termő fát. De amelyik fa nem terem gyümölcsöt, abból építs gépeket, ha ostromlott város előtt vagy, akkor harci gépeket. Ja, Új Szövetség nem ilyen racionális keretek között mozog, hanem szeretet, megbocsátás, gyógyítás, az elesettek gyámolítása, a eltévejedett báránnak a megkeresése. Tehát olyan kategóriák, olyan értékeket jelenít meg, amelyek a Ószövetségben nincsenek. De a kettő annyiban egészítik ki egymás, hogy az élet az racionális kérdés, de az élet minősége az irracionális többnyire. Hát a szeretet az irracionális, az nem racionális. De racionálissá válik akkor, hogy helyen ebből jövőt építek, mert azt racionalitás nélkül nem lehet jövőt építeni. Tehát a kettő, a szövetség és a Új Szövetség antitézisként jelenik meg egymás mellett, de hogyha a kettőt egyszerre műveljük, a két példát egyszerre műveljük, akkor szintetikussá válunk. Na, az embernek kell ilyennek lenni. Racionálisan kell gondolkozni, és az érzelmi életét pedig fel kell építeni, az pedig irracionális. És a kettőt, hogyha egyszerre végzi, akkor lesz belőle egy harmonikus lét. Nekem a Biblia ezt adta, ezt az életélményt.
Tehát a természettel való kapcsolatunkban is valójában a Biblia utat mutat, vagy leteszi azokat az alapokat, ahogy az embernek a természethez állnia kellene, vagy a természetet kezelnie kellene, ami mostanában nem mindig ebben a szellemben igen, történik.
Például múltkor bentem rá, hogy Mózes második könyvében van egy nagyon érdekes utalás, hogy a szent sátrat, a szent sátor vázát akácfából kell készíteni. Ez azért döbbentem rá erre, mert én akácfát nagyon szeretem, mint fa anyagot.
Pedig Európában ugye az akácfa, ki akarják írtatni.
Hát igen, gyomfának tekintik nagy szamárság.
És ön miért szereti az akácfát?
Szeretem a tapintását, a sejmességét.
Hát és az virágüléskor, az illatát.
Bár a fa anyagának a tapintását, sejmességét. Az illatát és abból nyert mézet, pedig nagyon szeretem.
Miért adta az Úr ezt a, hogy akácfából kell építeni a szent sátrat?
Hát erre nem jöttem rá, de lehet, hogy a fa minősége adja ezt. Uh-huh. Az, hogy egyenes szálú. Uh-huh. Az akácfa. Uh-huh. Szépen lehet kezelni, faragni, hasítani. Szép a színe, sárgás a színe. Valószínűleg ez az oka.
Hadd kérdezem meg, hogy hogyan látja, hogy az emberiség nem azon működik-e, hogy a teremtett világot súlyosan károsítsa?
Nem biztos, hogy az ember ezt tudatosítja, vagy az emberi társadalmak így tudatosítják, hogy van egy teremtett világ, amit hát nekem, aki mondjuk nem a Istennek tetsző módon élek, nekem azt meg kell szüntetni. Tehát nem egészen biztos, hogy nem egy valami ilyen gonosz szándékkal viseltetik a természet iránt, hanem a racionalitásnak csak az anyagi oldalát fontolgatja, és az anyagias lét az tulajdonképpen elveszti a racionalitását, mert irracionálissá válik. Tehát az anyagias gondolkodás az nem úgy racionális, mint a Ószövetség, mert mint ahogy mondtuk, ezt használd erre, meg arra, meg amarra, hanem nyereségvágyból pusztít. Tehát a nyereségvágy a megvalósítása már nem racionális. Mert hogyha én nyereségvágyból pusztítok azért, hogy valami nekem szolgálót létrehozzak, akkor az irracionális. Hogyha nem tudok harmóniát kialakítani a anyagi létem és a engem körülvevő környezet között, akkor irracionálissá válok. Tehát a természet pusztítása az irracionális. A természet művelése az racionális. Tehát hogyha én erdőgazdálkodással foglalkozom, akkor racionális. Hogyha nekiesek az erdőnek, és kivágom a fákat, és eladom papírgyáraknak csak, akkor irracionális. Mert csak ritkítani szabad az erdőt. De nem kivágni. Mert tovább, mi már tovább gondoltuk azt a részét a Bibliának, hogy a gyümölcstermőfát azt ne vágd ki, a többit pedig használd fel. Nem, a többit igen, fel kell használni, de racionális módon. Mi ezzel mondjuk többet tudunk, mint az ószövetségi ember.
Valahol, mintha a civilizáció elkényelmesítette és elkényeztette volna az embert, és az a mérhetetlen műanyag termelés, amivel tönkretesszük az óceánokat, a folyókat, a természetet, és csak egy kis odafigyelés kellene, nem, bizonyos haszonszerzésnek is ellen kellene mondani, be kellene tiltani.
Pontosan erről van szó, hogy nem a műanyag gyártással van gond, hanem a felhasználása. Én valamikor elmentem a szatócsüzletbe, vittem magammal egy kis bögrét, és abba belemérték azt, amit vettem.
Kis tejfölt, kis túrót?
Bármit, mert úgymond ömlesztett állapotban volt az áru többsége. Ma mindent csomagolnak. Ez nem önmagában probléma, hanem annyiban gond, hogy a csomagolás az szinte irracionális módon használja fel a természeti forrásokat. És ugye rá van írva, hogy mikor járja a szavatossága annak a valamin. Nem azt mondom, hogy nem járhat le, csak ezzel a gyártó védi magát, és sokkal szűkebb időhatárt szab, mint ami következne annak a anyagnak a természetes viselkedéséből. megdarálja a búzát, betölti a zsacskóba, és odaírja, hogy egy olyan dátumot, ami azt jelenti, hogy fél év alatt tönkre megy. A liszt nem megy tönkre fél év alatt. Ha rosszul van tározva, akkor lehet, hogy megdohosodik, vagy megmolyosodik, de az rosszul van tárolva. Csak önmagát védi a gyártó, mert hogyha netán valami baja történik a gyártmányának, akkor ő a felelősért, tehát bebiztosítja magát. Hogyha racionálisak lenne, akkor valószínűleg másként csinál. Akkor továbbra is kimérten adnánk sok olyan árut, amit lehetne adni ma is kimérten.
De mindennek a csúcsa a víz, amit PET palackokban.
Hát a víz az más probléma, mert ugye a víz az alapvető létszükséglet, tehát iható vizet kell eljuttatni az emberekhez. Én nem dobom el a ásványvizes palackokat, nem szoktam eldobni. Összegyűjtem, és odadom olyanoknak, akik ezt fel tudják használni hasonlóképpen tározásra.
Na hát így bár más, hogyha valamit többször felhasználunk.
Igen, mert fel lehet azt használni. Persze kérdés az, hogy nem arra kellene jobban odafigyelni, hogy a vízvezetékben legyen jó minőségű víz.
Mert úgy tudom, hogy Budapesten jó minőségű víz folyik a
igen,
vízcsapon.
Ez
de nem minden.
Egy részben a Dunának köszönhető, és a Duna üledékének.
Mit üzen befejezésül a hallgatóinknak a Bibliából leszűrt tanulságok tudatában, vagy a szem előtt tartva?
Én a Bibliát tankönyvnek nevezem. Lehet, hogy ezen valakik megdöbbennek, hogy tankönyvként közelítem meg, akkor bele tudok mélyedni minél mélyebbre. És ez tulajdonképpen nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem minden másra, ami az embert körülveszi, tehát a élet különböző fizikai és nem fizikai megnyilvánulásaira, és nem csak az emberi életre gondolok, hanem az egész élő természetre, ami körülöttünk van, meg a nem élő természetre is. Mert a nem élő természet nélkül élő természet sincs. Tehát a legfontosabb a harmónia. Az, hogy úgy tudjuk összehangolni a életünknek egyes mozzanatait és a bennünket körülvevő élő és élettelen természetet, hogy az embert ne csak jelen időben tudja szolgálni, hanem a jövőben is. Mert az embert leginkább önmaga veszélyezteti.
Műsorunkban Durai Miklós geológussal Bíró Magda beszélgetett.
Talentum.